rendesedjünk el, foglaljuk el a helyünket, keressük meg azt. Advent harmadik vasárnapján szeretettel köszöntök mindenkit. Álljunk fel és imával kezdjük meg Isten tiszteletünket. Drága mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusban hívunk és szólítunk meg téged. Legyél itt közöttünk a Szentlélek által, a szívünkben is, az ige által is, te szólalj hozzánk. Köszönjük neked azt, hogy te nem csak az igéden keresztül, hanem mások bizonyságtétele, imádsága, dicsérete által is szólsz hozzánk. Köszönjük neked az énekeket, amikkel téged dicsérhetünk, fogadd ezt kedvesen. És köszönöm neked azt, hogy advent időszakban nem csak arra gondolhatunk, hogy te megszülettél valamikor erre a világra, hanem minden vasárnap emlékezhetünk arra is, hogy te meg is haltál a bűneinkért, nem csak meghaltál, hanem feltámadtál. Ezáltal van nekünk örök életünk, üdvösségünk, ezért hálásak vagyunk ezért a kegyelemért. Szeretnénk, Uram, Urunk, megragadni ezt az istentiszteletet arra, hogy a te igédet olvasva, a te igédből táplálkozva erőt kapunk, üzenetet kapunk, hogy a mi életünket tovább tudjuk élni a te dicsőségedre. Ebben segítsél bennünket. Amen. Tessének helyet foglalni. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, kedves vendégeinket, és mindenkinek áldott ünneplést kívánok. Nem csak a ma estére, hanem a hét minden napjára. Talán egyre nagyobb pörgés alakul ki, így az ünnephez közeledve, de jó olvasni a karácsonyi történetet a Bibliába, az adventi történeteket a Bibliába, amikor a különböző angyalok megjelennek azoknak az embereknek, akik fogadják először Bemerítő Jánost, majd magát az Úr Jézust, és az angyal azt mondja, hogy békesség nektek. Hát ezt a békességet kívánom valamennyünk szívébe, hogy akár a szolgálatainkban, akár a munkánkban, akár az ünnepi készülődésünkben a békességet őrizzük meg, és tudjuk továbbadni. Az Úr áldjon meg így bennünket. Délután igényeket keressük ki, fel második levelét a korintusiakhoz. Második levél a korintusiakhoz, 12. rész, 6-tól a 10-es versig, fennállva hallgassuk Isten igényét, tiszteletből. Pál apostol második levele a korintusi gyülekezethez, a 12. rész, 6-os versétől így szólt Isten beszéde. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék eztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magam, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy mint tőlem hal. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsektem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongatatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Drága Úr Jézus, arra kérlek, hogy nyisd meg a mi szívünket, minden csak a fülünkkel hallunk, hanem a szívünkkel is, és arra kérlek, hogy a te üzenetedet értsük meg, fogadjuk be, éljünk azt szerint. Amen. Az első öt vers, amit nem olvastunk el, az arról van szó, hogy Pál apostol ismer egy embert, aki elragadtatott egészen a mennyországig, a harmadik égig, és erről a látomásról ő nem tud beszélni, mert ki se tudja fejezni magát, olyan csuda dolgokat látott, nem is beszélhet arról, mert olyan titkok vannak a mennyországban, amit itt a Földön nem érthetünk meg, de van reménységünk afelől, hogy ha oda jutunk, már pedig oda készülünk, ez az advent lényege, erre várunk, hogy a mennyországba jussunk, akkor ezeket a titkokat Isten felfedi maga előtt, ezeket a titkokat megértjük. Pál nem kezd magáról beszélni, pedig vele történt ez az elragadtatás egészen a harmadik égig. Ő inkább arról beszél, hogy milyen nehézségek vannak az életében, pont azért, mert ő apostolként, Isten küldötteként megy, dolgozik, szolgál az Úrért. Érdekes az, hogy az emberek életében nem a tövis szoktuk először meglátni, hanem azt a dicsőséget, ahol az Úr őt emelte. Pál apostolnak a dicsősége, hadd mondjam így, vagy a hatalma az, hogy apostolként járja a fogánylakta népeket, országokat, földterületeket, és viszi a jó hírt, az evangéliumot. Emiatt sokszor börtönbe kerül, emiatt sokszor megverik, emiatt akár életveszélyes állapotba kerül, akár hajótörést szenved, és egy nagyon durva szigeten egy kígyó is megmarja őt, de a kígyót ne rázza a kezéről, aki beleesik a tűzbe, és Pál apostol nem hal bele ebbe a kígyó marásba. Ez Pál apostolnak a hatalma, mert ő hatalommal szól a démonoknak, az ördögöknek, és azok engednek. Pál apostol szól, és betegségek elmennek emberek életéből. És mégis azt látjuk, hogy ez a hatalmas Pál apostol, akire felnézünk, hadd mondjam így, akire nagyon felnézünk, és példaként állítja elénk a Biblia, az ő buzgóságát, az ő hitét. Ez az apostol arról beszél, hogy ő inkább a gyengeségéről, inkább a betegségéről, inkább a nyomorúságáról akar beszélni, nehogy úgy tűnjön, hogy ő dicsekszik mindazzal, amit kapott az Istenben. Többféleképpen lehet bizonyságot tenni. Lehet így is, ahogy Pál teszi, hogy nem biztos, hogy felfedi, hogy az a nagyon nagy dolog, ami vele történik, hogy egy olyan látomásban van része, mert nem tudja pontosan, hogy ez látomás, vagy testben, vagy testen kívül, hogy elragadtatott az egész a mennybe. Ez egy olyan nagy dolog, hogy ezt nem akarja, hogy dicsekvésnek tűnjön, de fontosnak tartja, hogy erről írjon, és hogy beleírja a korintusi levelébe, mert olyan dolgokat kapott Istentől Pál, amikor vettük az úrvacsorát, akkor Pálnak a szavait mondjuk el, olvassuk el, vagy akár hallgatjuk, és azt mondja, hogy az Úrtól vettem. Ő nem az iskolában tanulta azokat az igéket, vagy azokat a kijelentéseket, amiket sokszor leír a Bibliában, hanem egyenesen Jézustól kapta a mennyből. Vannak igék, amiket leírhatott, és itt van a Bibliánkban, és vannak igék, amiket nem írhatott le. János apostol szintén látomásban látja a mennyet, és Jézus beszél hozzá, és leíratja a jelenések könyvét. És János is ír dolgokat, hogy ez így van, vagy ehhez hasonló, vagy ilyen lesz, vagy én ilyennek láttam, de pontosan nem tudom mi az. És vannak konkrét bátorítások, amiket leír. Testvérek, én most nem arról akarok beszélni, hogy mi ez a tövis Pál apostol hús testében, hanem arról szeretnék beszélni, hogy ez a tövis kell ahhoz, hogy Pál apostol maradjon, és nem menjen vissza Saulba. Saul egy nagyon hívő ember volt. Annyira hívő volt, hogy tűzzel, vassal írtotta a kereszténységet, mert az ő hitével, az ő hitrendszerével, az ő egyisten képével nem fért össze. Egy ember azt mondja, hogy ő Isten fia, hát akkor egyenlővé teszi magát Istennel. Hát nekünk egy Istenünk van. Hát ő jogosan üldözte a keresztényeket, hogyha ebben a szűk mezőbe gondolkodunk. De Pálnak, és Saulnak szüksége volt, hogy találkozzon az Úr Jézussal, Jézusnak a hatalmával, dicsőségével, szentségével, és akkor az ő látása kiterjedt, hogy az egy Isten az igazából három, mert az egyik nagy szentlélek tanító maga Pál apostol később, az egy Isten hívő Pál apostol. Páli teológiában is megjelenik a szentlélekről szóló tanítás. És nagyon kiemelkedő helyen van a Szentlélekről szóló tanítás, mert a legtöbbet a kegyelmi ajándékokról, amit a Szentlélek ad, Pál apostol közöl. A legtöbbet, hogy a Szentlélek hogyan működik, bocsánat, hogy a személy nem alkohol, nem működik, hanem hogyan viselkedik a Szentlélek, hogyan viselkedik bűneseknél, hogyan viselkedik a bűn megvallásánál, akkor azt látjuk, hogy Pál apostol nagyon behatóan tud erről tanítani. Miért fontos ez? Pál, mikor Saulusként ment az írásudókhoz, a főpapokhoz engedélyt kérni, támogatást kérni arra, hogy megölje a keresztényeket, akkor mit olvasunk róla, milyen buzgósággal tette ezt? Lihegve ment, igaz? annyira beleélte magát, hogy majdnem belefullott ebbe az egész igyekezetbe. Érdekes az, hogy a pneuma szó, tehát a Szent Léleknek a szava a Bibliában azt is jelenti, hogy lehellet, hogy szellő, fuvallat. Hadd kérdezzem tőled, te lihegsz a saját erődből, vagy Isten lelke van a te testedben? Maga Pál tanít arról, hogy a mi testünk, az a Szent Léleknek a temploma. Ha a Szent Lélek bennünk van, akkor persze, hogy érted bennünket, persze, hogy előre visz bennünket. De ha nem a Szent Lélek lakik bennünk, csak mi lakunk a saját testünkbe, akkor az a buzgalom, ami bennünk van, az nem az Istentől való. Mi a fontos az adventben? Hogy jó mézeskalácsot süssünk, ez is nagyon fontos, meg hogy forró teát vigyünk, ez is nagyon fontos, főleg, hogyha áthűltünk. De ettől vannak fontosabb dolgok. És mi tudunk adventi módon buzgolkodni, de ha Szent Lélek nélkül tesszük, a kegyelem nélkül tesszük, akkor a kivilágításig, a mézeskalácsig, meg a forralborig tudunk eljutni. Pál meddig jutott el az ő hitében, amikor lihegett? Saulként. Addig, hogy Jézus megállítja őt, és azt mondja Pál, vagy Saul, de engem üldözöl. Itt vagyok. Csinálj be, amit akarsz. Az a helyzet, hogy amikor az Istent meglátjuk úgy, ahogy van, amikor Krisztussal találkozunk úgy, ahogy van, a megöletett bárányjal, aki feltámadt Úr, és most oroszlánként uralkodik, akkor nem tudjuk azt mondani, hogy hát én téged legyőzlek. Mert ő az Uraknak Ura, a királyoknak a királya. Testvér, amikor megtért, amikor újjászült igen a Szentlélek, akkor olyan dolgokat tapasztalsz meg az Isten jelenlétében, az Isten valóságából, hogy aki nem hisz az Istenbe, és te arról elkezdesz beszélni, mesélni, miket tapasztalsz az Istennel, nem tudja teljesen megérteni. Sőt, néha félre is ért. Sőt, balgának, ostobának tart. Mert olyan dolgokat kapsz az Istentől, áldásként, amikor te arról beszélsz, hogy az emberek téged nem tartanak normálisnak, vagy megbotránkoznak te benned. Valakinek egy lépcső, és tovább fejlődik a hitében a Krisztus, valakinek pedig egy botránykő, és felbukik benne. Pedig a sarokkő nélkül, aki maga Jézus Krisztus, nem lehet jól építkezni. Lehet építeni mézeskalácsból házat, és akkor mi van? Lehet különböző ízű forradborokat készíteni, és akkor mi van? Lehet különböző hangulatokat csinálni, és akkor mi van? Mi a lényeg az adventben? Nem az a lényeg az adventnek, hogy mi mennyire buzgolkozunk az Istenért, hanem hogy Isten mennyire buzgolkodik értünk. Pál apostol nem arról kezd el beszélni, hogy ő milyen hatalmas kijelentéseket kap, mert valószínűleg a korintusi gyülekezet abban az állapotában, amiben éppen van, nem érti meg, nem hiszi el Pálnak a kijelentéseit. Ezért inkább arról kezd el beszélni, hogy van a testében egy tövis, ami egy betegség, mert az igében az a hús testében van egy tövis. És milyen drága a Szentírásnak az írója, hogy nem írja le, hogy mi ez a betegség. Mert ha valaki abban a betegségben szenvedne ma, akkor ő lenne a legnagyobb páli ember. Tegyük fel, mondjuk Pálnak malária betegsége volt. Van egy ilyen ötlet is. És ha valaki a malária betegségben szenvedne, akkor azt mondaná, hogy én milyen páli vagyok. Van egy közelebbi ötlet, Pálnak gyenge volt a szeme látása, és akkor még nem voltak ilyen lézeres szemműtétek, tehát ő ebben a betegségben is halt meg, hogy nem látott jól. Az összes szemüveges, meg rövidlátó, távollátó, meg nem tudom milyen látók vannak még, mindenki mondaná, hogy én milyen páli vagyok. Nyáron meg mindenki, aki nem szemekben van, igaz? Milyen drága a Szentírás, hogy nem mondja meg, hogy mi ez a tövis. Azt mondja a sátán angyala, hogy gyötörjön engem. Téged testvér mi gyötör? Lehet, hogy más, mint engem. De higgyük el, legyünk annyira őszinték legalább magunkkal, hogy valami tövis a mi testünkben is van. És imádkozunk ellene. Imádkozunk úgy, hogy olyanok legyünk, mint az a testvér, akinek az a tövis nincs a testében. A zenészek, fiatal zenészek, énekesek arról álmodoznak, hogy világhírű előadók legyenek. De hadd bátorítsak mindenkit, hogy nem mindenki Michael W. Smith. Ilyen tehetség 50 évente, 100 évente születik. Nem mindenki Dalla Cseh, aki cseh származású, de ausztrál állampolgár hívő testvérünk. A Hillsong gyülekezet dicsőtő vezetője. Az Úr Jézus megváltó éneket ismerjük, szoktuk énekelni, ezt például Dallen írta. Tehát vannak nagy énekesek, zeneszerzők, akiknek a munkáját, a munkásságát, az életét, a hitüket tiszteljük. És látjuk őket a színpadon, látjuk őket a YouTube-on, az élő előadáson, látjuk őket a tévében, olvasunk róluk világi magazinokban, hogy ennyi meg annyi Grammy-díjat kaptak, és elismeri őket a világi zenei társadalom, de nem tudjuk, hogy milyen tövis van az ő életükben. Csak a nagy áldást irigyeljük az ő életükből. Vagy vannak gazdag, hívő emberek, akik nem matematikáznak, hogy milyen pénzekből vagy fillérekből jön neki hónap végéig, vagy vannak gazdag gyülekezetek, akik nem tudják a pénzüket hova tenni, annyi van, és így kezdhetünk ilyen közösségekre, vagy ilyen emberekre. De lehet, hogy nem látunk bele tövisekbe az életükben. Látunk embereket, akik valamilyen isteni ígéretet elhittek, és az ígéret megvalósul az életükben. És irigykedhetünk rájuk, hogy hát neki miért megy jobban az imádságon nekem. Amikor ő imádkozik, történik valami, amikor én imádkozok, nem történik semmi. Sőt, még bajba kerülök. Ez az ismeretlen ördögűző. Megjárta őket a démon. Mert nem ismerte őt. Nem volt tekintélye. Nem volt Krisztussal kapcsolata a szellemvilágban, ezért az ördögvilág nem engedett az ő szavuknak. Testvérek, azok a szolgálók, azok az atyafiak, akik valamilyen, értsük jól, sikereket elérnek a hit dolgában, van több is az életükben, mert ha nem lenne, nem tudnának olyan szintre eljutni, ahol most vannak. Én voltam egyszer egy olyan koncerten, ahol egy Britney Spears-hez hasonló, tehát ugyanúgy nézett ki, mint ez a világi előadó, egy ahhoz hasonló lány tartott volna koncertet. De talán mondtam én ezt már a gyülekezetben. Egy 5000 fős nemzetközi konferencián voltunk, egy missziós konferencián, és kiállt ez a tínédzser csapat, és azt mondták, hogy mi meghódítjuk Európát a mi zenéken, mi olyan jók vagyunk. Ez volt a bemutatkozás az első énekük előtt. Testvérek, az összes vészkiáraton menekültünk. Nem azért, mert tűz volt, vagy füst volt, vagy beszakadt a plafon, hanem mert nem voltunk kíváncsiak az ő koncertjükre. Volt egy másik koncert egy nappal később. Egy hatodik hónapjában levő néger atyánk fia, egy testvérnő, Julie Bailey nevű francia állampolgár, remélem jól mondtam a nevét, ha valaki ismeri ezt a művész testvérnőt. Tehát egy nagy pottankkal kiállt, és azt mondta, hogy elnézést, most nem tudok annyit ugrálni és táncolni, tehát ő egy néger előadó, tehát ne botlálkozunk meg az ő mondatán, mert ő 3 hónap múlva egy kisfiúnak fog életet adni. És a nagy hasán ott hidegett a gitár, és végénekelt 2 órát. Dicsérte az Urat. Én ezen a koncerten aludtam, mert nagyon fáradt voltam. De ami megmaradt, az nagyon jó volt, és bátorító volt. Testvérek, átadhatjuk azt az Isten élményt, azt az ismeretet, amit az Úrral átélünk úgy is, hogy ezt meg akarom adni, mert én is ingyen kaptam. De átadhatjuk úgy is, hogy én kaptam az Istentől egy kijelentést, na majd én megmutatom Európának, hogy ki vagyok, mi vagyok. Csak nem akarja a Európa őket meghallgatni. Pál apostol olyan kijelentéseket kap az Úrtól, hogy felválthatna, hogy ezt még csak nekem mondta az Úristen. De nem ez elkezdi, hanem elkezd valakiről beszélni, hogy ismerek egy embert, akivel ez meg ez történt. Bennem meg tövis van. Mert én Saulus voltam, én lihegtem, én rosszul buzgolkodtam. De most a Szentlélek él bennem, és én 3-szor kértem az Istentől, hogy gyógyítson meg, de nem gyógyított meg. Pál apostol ebből azt értette meg, hogy neki akkor másért kell imádkozni. Miért kell neki imádkozni? Imádkozni kell a misszióért, imádkozni kell más emberekért, imádkozni kell olyan dologért, ami az Isten akarata, hogy megvalósuljon az életébe. Isten erre a három imádságra nem úgy válaszolt, hogy nem úgy jutotta meg, hanem azt válaszolta, hogy elég neked az én kegyelmem. Testvérek, mi a kegyelem? A kegyelem sok minden. Egyszer a kegyelem azt is jelenti, hogy öröm. Pál apostol a lihegő, dühöngő Saulból egy békés, nyugodt, az életet élvezni tudó, az életnek örülni tudó ember lett. Amikor Krisztus szelleme átformál bennünket a depresszióból, a haragból, a kívánságokból, a dobzódásból, a világias gondolkodásból, bármilyen állapotból átmegyünk az örömteli állapotba. Menj be a tőzsdére Budapesten, és nézd meg, hogy melyik index esett, és nézd meg a legvörösebb arcú ügynököket. Na, ők sok pénzt vesztettek azzal, meg az ő ügyfeleik. És menj oda, és puszíld meg, és mondd azt, hogy örülj az Úrban, testvérem. Hát nem a biztonsági ő fog téged kizavarni, hanem ő személyesen. Mert ő neki az Istene a pénz. És mivel ma sok Istent vesztett, sok pénzt vesztett, nem tud örülni. Amási Tibor mesélte azt nekünk, nem tudom, hogy ez még szolgálati helyén történt, leégett egy ház. Nem tudom, hogy itt történt-e, vagy máshol. És hívták a lelki pásztort, hogy menjen, mert hát ég az atyafinak a háza. Hát mit tehet egy lelki pásztor, ha nem tűzoltó? Kiért Amási testvér, és annyit látott, hogy már így a füst száll fel a romokon, és ott áll a család, és így nézi a leégett épületet. Fiatal lelki pásztorként, hát minden baja volt, hogy mit kell ilyenkor mondani, mert ilyen kiképzés nem volt a teológián, és annyit mondott a háznak a tulajdonosa, hogy az Úr adta, az Úr vette. Almási testvér befejezte az ige verset. Legyen áldott érte az ő neve. Annak a testvérnek, akinek leégett a mindene, hát nem a mindene volt az Istene, hanem az Úr volt az Istene. És újra tudta kezdeni az életét, a lakásépítés, a ruháknak, az értékeknek a beszerzését. Neked mi a tövis? A házastársad? Mert az nem kereszt. Neked mi a tövis? A bűneid miatt rossz következmények az életedbe? Az nem tövis, az bűn, és bűnnek a következménye. A tövis az, amit Isten azért enged meg az életünkbe, hogy szenvedjünk, hogy belássuk, hogy nem mi vagyunk a jók, hanem Isten tud minket jóvá tenni. Nem mi vagyunk a jó kiváló eszközök, hanem Isten tud minket jól használni. A legjobb, a legdrágább, számítógép vezére, több millió forintba kerülő CNC esztergapad se ér semmit a vezérlő nélkül, aki egy esztergális ember. A legjobb, a legdrágább, a legjobb klímával felszerelt autóbusz semmit nem ér Török Attila nélkül, aki azt beindítja és tudja vezetni. A legjobb technika, arany vezetékkel ellátott mikrofonkábelek nem érnek semmit, ha nincs, aki jól énekeljen abban a mikrofonban. És nincs a keverőpult mögött egy jó zenész, aki ért a hangosításhoz. És mi azt mondjuk, hogy élvezzük azt a zenét, mert harmónia, szimfónia jön abból, és nem pedig káosz, nem pedig recsegés, ropogás. Tehát a legjobb, a legprofibb eszközök semmit nem érnek, testvérek, a teremtőjük, az alkotójuk nélkül. Mi nem érünk semmit, testvérek, az Istenünk nélkül. És ezért kell a tövis Pál apostol hústestébe is, és ezért kell a tövis az én testembe is, és kell a te testedbe is. Mindenkinek más tövise van. De ez a tövis bennünket alázatban tarthat, ha elfogadjuk azt a választ Istentől, mikor háromszor imádkozunk, hogy múljék el tőlünk ez a tövis, hogy elég neked az én kegyelmem. Hát persze, ez hit kell. De hit nélkül lehetetlen az Istennek tetteni. És hogyha elhittük azt, hogy Isten ad erőt a tövisek elhordozásához, ad erőt a gyengeségünk elhordozásához, és ad erőt, hogy a gyengeségünk ne gyengeség, hanem isteni erő legyen, akkor az a hit, az cselekvő hit. Az a hit, az egy működő hit. Az egy bizonyságtevő hit. És ez Adventnek az üzenete, hogy a ma élő egyház, az utolsó időkben élő egyház, nem egy erős egyház, Ma sincsenek jobb lelkipásztorok, mint 1000 évvel ezelőtt. Ma sincsenek jobb énekesek, mint 1000 évvel ezelőtt. Ma sincsenek jobb hívők, mint 2000 évvel ezelőtt. De az Isten ugyanaz. És a mi erőtlenségünk, a mi gyengeségünk, a mi bukdácsolásaink ellenére, Isten ugyanaz az erős Isten. És Isten ugyanúgy ki tud minket emelni az erőtlenségeinkből. És nekünk erről kell beszélni. Hogy mi miben vagyunk gyengék, de az Isten minket ebben megerősít, és ezért tűnünk mi nagynak. Nem tudom, valaki hízelgésből, vagy tényleg így gondolja, azt mondta nekem tegnap, amikor gyűjtöttük a cipősdobozt, hogy a baptisták olyan jó emberek, mert ők segítenek mindenkin, mondta, hogy ő református vallású, de hogy az ő református vallásának nincs ilyen jó szeretett szolgálata. Hát mondtam, hogy azért a református szeretett szolgálati sok munkát végez, és nagy eredményeik vannak. Tehát kicsit méltattam őket, mert látok ott, hogy ismerek onnan embereket, akik ott dolgoznak, és a vezetésben is benne vannak, és tudom, hogy miket csinálnak. Olyan dolgokat csinálnak, amit a baptisták nem. Aztán az isú mondtam, mert ő is ott volt ezen a beszélgetésen, hogy hát de a Caritas is nagy dolgokat csinál, amiket se a reformátusok, se a baptisták nem csinálnak. És az mondja, össze volt zavarva, hogy két baptistának fel akart vágni, akkor az egyik lelkét, és meg dicsértük a katolikusokat, meg a reformátusokat, hogy na ők is aztán tudnak valamit. És mondtam, hogy tessék megérteni, hogy mindenki abban szolgál, amiben tud. És mindenki ott szolgál, ahol kap támogatást és kap lehetőséget az Istentől. Mondom, a baptistáknak az jutott, hogy katasztrófákra járjanak. Ez érdekli a tévét. Az nem érdekli a tévét, hogy a Caritashoz bemennek naponta emberek, és kapnak élelmet, vagy kapnak ruhát. Ez nem érdekes, ez nincs benne a tévében. Akarunk irítkedni híres vagy gazdag hívőkre? Vagy el akarjuk végezni a magunk szolgálatát, és elhittük az Úrnak azt a kijelentését, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtlenségeden keresztül fog megvalósulni. De ha mi erősek vagyunk, hol fogjuk meghívni az Istent a szolgálatba? Ha mi jók vagyunk, akkor honnan kérnénk jobb Istent? Vagy miért lenne szükség Istennek a kegyelmére, jóságára? Ha mi bűntelenek vagyunk, mert mi sose bukunk el, mert mi mindig állunk, akkor miért lenne értelme a keresztnek, a kegyelemnek, a Golgotának? Tehát Istennek az ereje, ami erőtlenségeinkkel keresztül megy végbe. Egy igét szeretnék olvasni Pál apostolnak az egyik vallomása. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. És a hozzám való kegyelme nem volt hiába való. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyáron. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Pál apostol itt a többi apostolról mondja ezt a véleményt, hogy én egyedül többet dolgoztam, mint ők összesen. De ez nem az én nagyságom, jóságom, tudásom miatt van, hanem az Isten kegyelme tette ezt velem. Van egy elvárás, amikor bemegyünk egy koncertterembe, hogy mit akarunk hallani. Van egy elvárás, amikor kinyitunk egy könyvet, hogy mit akarunk ott olvasni, milyen minőségű legyen az a könyv, milyen betűtípus legyen, milyen legyen a könyvnek a papírjának a minősége. Egy csomó elvárásunk van a minőséggel kapcsolatosan. És inkább olyan dolgokat olvasunk, hallgatunk, olyan helyekre megyünk el, ahol jót kapunk, minőséget kapunk. És nyilván, aki kiáll és szolgál felénk, azt mondja, hogy én a legjobbat megteszem, a legtöbbet odaadom, hogy ők élvezzék azt, amit csinálok, hogy átmenjen az Isten üzenete. De hogyha beszélgetünk igazán hívő előadókkal, és legyenek ők igehirdetők, zenei életben dolgozók, vagy művészek, akkor azt látjuk, hogy ők nem szerepelni akarnak. Őket azért hívják a szervezők, mert együtt lehet velük dolgozni. Mert ők alázatosak. És lehet a színpadon úgy tűnik, vagy amikor olvasod a könyvét, úgy tűnik, hogy ő aztán egy megmondó ember. Pál apostol leírja a 2. Korintusi levél elején, hogy én azért írom nektek ezeket a drága, kemény, ítéletes igéket levélben, hogy mikor oda megyek, akkor ne vitatkozzunk, ne a hatalmat kelljen gyakorolni, hanem addig térjetek meg. Az Isten szomorítson meg benneteket. Mert talán megértette, hogy nem lehet lihegve meggyőzni a másik embert. Nem lehet lihegve megtéríteni senkit. És nem is akarunk senkit megtéríteni. Na annyit is ér az egész. De amikor Isten lelke munkálkodik bennünk, és ez kiárad másokra is, megszomorodnak a bűneik fölött, és valóban megszomorodnak a bűneik fölött, meg tudják azt vallani, meg tudják azt oldani, tudják azt rendezni, mint Zákeus tette, és ahogy az Úr Jézus mondja, menj el és többé ne vétkezz, törekedjél arra, hogy ebben a bűnben többé ne esél el, tartózkodjál ezektől a kívánságoktól, hogy ne esj megint bűnbe, változzon meg a te gondolkodásod, hogy másképp tudjál élni. Mert ahogyan gondolkodunk, úgy cselekszünk, persze, hogy oda visszahat. Ez kihat a fizikumunkra, kihat az anyagi dolgokra, mindenre kihat. Ami szellemiségünk, ami lelkiségünk. De ha elfogadjuk azt, hogy bármilyen nagy eredményt el tudunk mi érni, az Isten kegyelméből van. Egy fiatal lelki pásztornak régen volt a fiatalabb apukája, aki kezd beteg lenni, ezek a tövisek a testébe kezdenek megerősödni, kezdenek megnagyobbodni, és egyre több helyen fáj neki több mindene. De egy józan ember észnél van, és ha azt mondanám, hogy hívjuk meg őt ide egy prédikációra, akkor senki nem mondaná, hogy ne tegyük. Hát szeretitek ti is őt. És nem akarom elmondani, hogy kiről van szó. Mert nem kaptam felhatalmazást. De ő egy olyan ember, hogy bárhol, bármilyen baptista gyülekezetben meg lehetne hívni. Mert olyan híre van, olyan tekintélye van, és olyan szolgálata van, hogy az emberek megtérnek, amikor ő prédikál. Ő egy evangélista lelkipásztor. És mondja ez a fiatal lelkipásztor testvérünk, hogy képzeld el, apa eljutott arra a lelki szintre, és ezt tőle meg kéne majd tanuljuk, fiatalok, hogy nem menjünk el mindenhova, ahol bennünket meghívnak. És azt mondja, hogy nélkülem is meg fognak ott emberek térni, nekem nem kell már oda elmenni, mert én olyan betegségeket hordozok, hogy nem tudnám úgy átadni az Isten üzenetét, ahogy szeretném, mert most annyira erős az a tövis bennem. Most nekem arra van szükségem, hogy megerősödjek. Egyébként itt van a mellettem fiatal feleségem, aki egyidős velem és ugyanúgy öregszik, mint én, és éppen nagy defőzésben van, akarok neki segíteni, mert egyedül már nem bírja. Abban az evangelizációban tértek meg emberek, és a legvárosba lett főzve. Ez a lelkipásztor testvérünk elhitte magáról, hogy nem tőlem működik a baptista egyház. Pedig még egyházelnök is volt. Nem tőled működik a gyülekezet. Nem tőlem működik a gyülekezet. Ha azt érezzük, hogy Isten bennünket akar használni egy dologban, akkor menjünk és csináljuk. Ha azt érezzük, hogy most nem kell nekünk menni, most csak a mi lihegésünk lenne, akkor ne csináljuk. Mert Jézussal találjuk majd szembe magunkat, aki azt mondja, hogy te engem üldözöl? Igen, akkor bunyózzunk. Csak Jézussal nem lehet birkózni. Ki az, aki megpróbálta legyűrni az Istent, és nem sikerült neki? Ki volt ő? Jákob. És mi lett a végeredmény? Izrael. Megtérés lett a végeredmény. Vagy belehalt volna, tehát ha nem fogadja el a kegyelmet, Jákob, én meg vagyok volna győződve, hogy Isten megöli őt. Istennel harcolni veszélyes. Lehet. Jákobnak is sikerült. Hogy ment haza Jákob? Izraelként és Sántán. Bűntől szabadon, de a testében kapott egy tövist. Azok a tövisek, amiket hordoztok testvérek, és én bennem is vannak tövisek, az Isten megengedő kegyelme, mert valahol, valamikor nem engedelmesként, nem szófogadó gyermekeként, ha hanem lázadó Jákobként, felfúvalkodott csalóként, na majd én megmutatom az Istennek. Így viselkedtünk, így gondolkodtunk, és Isten azt mondta, hogy jó van, csináld, de ez tövisként ott van az életedben. Megengedem, hogy a sátán angyala téged gyötörön ebbe. Nem engedem, hogy belehaljál, nem engedem, hogy kinyírjon ezen keresztül, de engedem, hogy gyötörön legyen a testedbe. Mert amikor ezek a fájások előjönnek a testünkbe, előjönnek a lelkünkből, akkor nem marad más, csak az az igevers, amit Péter mond, hogy Uram, hova vehetnék te előled? Hova futhatnék előled, Uram? Itt vagyok, könyörülj rajtam, segíts rajtam! Tehát a kegyelem ez, hogy elfogadni Istennek a szeretetét. Elfogadni Istennek a kegyelmét, hogy ő a bűneink következményében ad erőt, hogy hordozzon. Felszabadulva, de sátán ment haza Jákob. Kegyelem még az, azt is jelenti, hogy új életet nyertem Krisztusban. És Pálnak van egy hitvallása, ami azt mondja, hogy ami eddig érték volt, azt most már kárnak és szemétnek mondom. Károliban az van, hogy ganéd. Amit a parasztember a ganédomra kitesz, az már nem kell neki. Azt nem tudja hol hasznosítani. Az megy a szemétdombra, az megy a trágyába. Annyi haszna van csak. De azt már nem teszik az állatok elé, azt nem viszi a piacra, annak a szemétdombon van a helye. Tehát van egy új életünk Krisztusban, tehát többé nem vétkezünk, újat kezdünk az életünkkel. És ami a másik fontos tényező, és ez a jövőbe mutató, és ez az adventi váradalmunknak az egyik fő lényege, hogy örök életünk van. Azért várjuk vissza az Úr Jézust, és nem a világ végét várjuk, ami jövő héten lesz valamikor, hanem az Úr Jézust várjuk vissza, nem jövő héten lesz? Bemondta a tévé. Amit ott bemondanak, az úgy van, nem? Másnap meg ismétlik a CNN-en. Tehát van ez a vicc, hogy világ vége 24-én, másnap meg ismétlik.
Pénteken.
Úgyhogy szombaton már nem kell kérdőzőbözt gyűjteni. Na mi a világ végének a lényege? Meghalunk és puf, és akkor mi van? Nincsen tovább. Jézus visszajövetelének van lényege, mert elragadja a benne hívőket. És az örök élettudatnak ez az üdvözítő tudat, hogy Jézus visszajön értünk, és nem érdekel a házunk, mert az Úrat az Úr vette, nem érdekel a ruhánk, nem érdekel a kocsink, nem érdekel semmi, mert az Úrtól jobbat kapunk. Az Úrtól újat kapunk. Nem romlandót, nem evilágit, hanem örökké valót, nem kézzel csinált, hanem az Isten szavára teremtett örökké valóságot. És hogyha mi ilyen örökké való módon tudunk gondolkodni, akkor kell-e még nekünk a tövisekért imádkozni? Meddig fogunk kérni, testvérek? Temetőben milyen évszámokat látunk, ha megnézzük a sírköveket? Mindegy, hogy 1800-ban született, vagy 900-ban született, vagy hát 2000-eseket még nem látunk, hogy 2080-ban eltemették, de ha megéljük, akkor fogunk olyanokat is látni. Kevés volt a 100 éves, a 150 éves, a 300 éves, igaz? Ilyen 70-80, 100 év alatti halottak vannak ott eltemetve. Ez milyen kevés idő az örökké valósághoz képest. És ami ima életünk mire irányul? A földi testünk megmentésére, vagy mint Pál elkezdünk dolgozni, munkálkodni a lelkünk üdvösségén, és mások lelki üdvösségén. Azt mondja Pál az 1 Korintus 15-ben, hogy az Isten kegyelme nem lehet hiába való az én életemben. Mert én dolgoztam az Istenért. A mi életünk hiába valóság, testvérek? Az Isten kegyelme az én életemben hiába valóság? Vagy hasznos? Filemonhoz írt levelet, olvassuk el házi feladat lefekvés előtt. Egy lap a Bibliánkban. Három görgetés a mobiltelefonon, aki ott fogja olvasni. Ott van egy rabszolga, aki haszontalan. Egy haszontalan rabszolga megtér pár szolgálatán keresztül, és mi lesz neki az új neve? Hasznos szolga. Te hasznos szolga vagy? Elég volt neked az Isten kegyelme? Vagy te a kegyelem ellenére a törvény által akarsz megigazulni? Csak azt mondja az ige, aki a törvény által akar megigazulni, akkor minden törvényt tartson meg. Csak hát ez nehéz. Mondjam azt, hogy lehetetlen. Nekem lehetetlen. Ha valakinek csak nehéz, akkor jövő héttől ő fog prédikálni. Na, akkor tanulni akarunk, hogy hogy kell. De úgyse lesz ilyen ember. Ilyen ember nincs. Aki ilyet mond, az hazudik. Elég neked az én kegyelmem, testvérem? Hadd kérdezem meg. Mert most az Isten kérdezi tőlünk. Elég neked az én kegyelmem? Lehet most is érzed, hogy hol fáj. Lehet most is tudod, hogy hol van probléma az életedben. És nem tudsz rajta változtatni. De a kegyelem erre elég. Aki ezt nem fogadja el, hiába hallotta az evangéliumot. Hiába lett hívővé. Mert hogy a Galácia területén élő testvérek megtértek, újjászülettek, de elhagyták egy hamis evangélium miatt az Úr Jézust, Pál azt mondja, hogy hát hiába tértetek meg. Akkor a hívőség is kár egy szemét az Isten szemébe. A zsidókhoz írt levél végében azt látjuk, hogy meghalnak ott a hithősök, az a szám a sorolva több hithősnek a neve, és egy igevers nagyon tetszik ott, de az Úrban haltak meg. Hitben haltak meg. És nekünk ez a lényeg, hogy a hit az ott van a szívünkben, amikor várjuk vissza az Urat, és teljesen mindegy, hogy elragadtatunk hitben, vagy feltámadunk hitben. Mert akiben nem lesz hit, az nem az életre fog feltámadni, hanem az örök halálra. Akik hívő, vagy akik nem hívő, és eljön az Úr, ők már nem ragadtatnak el. Vannak ilyen videók, talán látunk is ezek közül néhányat, hogy hintázik két ember, és a hinta az üresen mozog tovább, mert a kislány eltűnik. Az apu már keresi, hova tűnt a gyerek. Van két házaspár, fogják egymás kezét, néznek egymás szemébe, két idős házaspár, és az egyik eltűnik, és ott van a kezébe a gyűrű. Várják ketten a metrót, elmegy a szembe jövő metró is, és az egyik embernek ott van a ruhája, és a társai leesve a metró megállomásba. Mert elragadtatott. És az utolsó kép a legdurvább. Egy istentisztelet történik, és egy nagy, több száz férőhelyes, ilyen amerikai típusú kápolnába, imaházba, nagy színpad, nagy zenekar, igen hirdetőny, Márti evangéliumot prédikál, leesik a Bibliája a földre, a padok kiürülnek, és egy tucat hívő elkezd üvöltöni és sírni, hogy itt maradtunk. Mi fontos nekünk az adventben? Az Isten kegyelme, vagy minden más, amivel mi szebbé akarjuk tenni az adventet? És nem a dekoráció ellen beszélek, hanem az ellen, amikor el akarjuk hitetni, hogyha szép körülöttünk sok minden, akár az egész világ, ami így látjuk, akkor nincsen nagy baj. És a világ vége váradalmakkal is az a legnagyobb probléma, amikor nem következnek be. És az emberek elkezdenek nem hinni a világ vége létezésébe, pedig a világnak egyszer vége lesz. Péter azt mondja, hogy ez a világ a tűznek van fenntartva. Tehát lesz valamikor világ vége, de nem ebbe fognak emberek belehalni, hanem abba fognak belehalni, ha nem hisznek a fiúban. Pál apostol a három imádsága után megint el kellett, hogy határozza, hogy igen, én a fiúba hiszek, Jézus Krisztusba hiszek, és az ő kegyelme elég az én betegségemre. És többet nem kezd el ima csoportokat szervezni a betegsége miatt, a nyomorúsága miatt, hanem a betegségeink keresztül megy és szolgál a hasonló betegségekben élő emberek felé. Nem egy cigány embertől hallottam már azt, hogy te nekem ne beszéljél, mert te magyar vagy. Te nem éled át azokat a nehézségeket, amiket én. Pupolka buszi testvérünk, benne van egy cigány misszióban, és amikor ő mondja az evangéliumot, és ő mondja az ő siker történetét, hogy megtért és kijött, a bűnből kijött, abból az élet helyzetben, amiben volt, amiben ő született, akkor a cigány emberek azt mondják, hogy van Isten. Az én életemben is lehet az Isten áldása. És akkor azt mondják ezek a misszionáriusok, hogy hát ha elhiszed, akkor van. Ha elhiszed, akkor ezek az áldások, amik az én életemben megvannak, és te ezeket látod, a te életedben is valóságá válhatnak. De itt megint a hit a kulcskérdés. Tehát advent lényege testvérek az Úr Jézus visszajövetele, ami hitünk, és ami földi nyomorúságunk, ami újból és újból emlékeztet minket arra, hogy kegyelemből élünk, és kegyelemből éljük el azokat az áldásokat, sikereket, éljük át azokat az Isten élményeket, értünk meg igeverseket a Bibliából, vagy akár prédikáción keresztül, vagy házi csoporton, vagy egy ének által. Ez mind-mind kegyelem. Testvérek, éljünk ebbe, maradjunk ebbe, adjuk tovább ezt a kegyelmet. Amen. Imádkozzunk, testvérek, néhány testvéret kérek, akiket Isten lelke megindított, hogy adjanak hálát az ígéért, és imádkozzanak valamennyünk nevében.